Kegyelem és békesség legyen velünk Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szent Lélek közösségében. Amen. Énekeljük testvéreink keresztelésre készülve a 329. számú dicséret második versét, a 329. dicséret második versét énekeljük. Nem éltem még a föld színén, de értem megszülettél. Isten hozott benneteket ide a Verőcei Református Gyülekezet templomába. Nagy örömmel köszöntelek én személyesen is benneteket, hiszen régi ismerősök vagyunk, és tudom, hogy a gyülekezet számára is örömöt jelent, amikor egy kisgyermeket beölelünk a Krisztus Egyházának a közösségébe. Kérlek, hallgassátok meg, miként szerezte az Úr Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát, amint azt a Máté evangéliumában találjuk megírva a 28. fejezetben eképpen. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népet, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én ti veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Amen. Kérem a gyülekezetet, hogy foglaljon helyet. Szeretett testvéreim, számomra azért is különleges öröm ez a mai alkalom, hogy Zsófinak a keresztelésén itt állhatunk együtt, és kérhetjük az Úr áldását a ti életetekre, mert sok évtizeddel ezelőtt találkoztunk a családotokkal először, abban a gyülekezetben, ahol én kezdtem a lelkipásztori szolgálatomat, és az Isten különös csodája folytán, sok évtized után a szálak újra összeérnek. Több nemzedék ismerős számomra a ti családotokból, és most azért is öröm, hogy a legifjabb nemzedék első tagjával találkozhatunk újra. Tudjátok, hogy a keresztség az nem egyszerűen egy szertartás csupán, hanem ennél mérhetetlenül több. Felelősség, vállalás és hálaadás. És mind a kettő nagyon fontos. Tehát nem úgy van, hogy van egy szép szokás az egyházon belül, hogy a kisgyermeket illik megkeresztelni, aztán majd ez szépen elmúlik, mint egy betegség, és utána nem történik semmi sem, hanem a keresztség a világ egyik legnagyobb csodájának a jele, annak a jele és pecsétje, hogy az Isten fia, az Úr Jézus Krisztus a világ kezdetétől fogva a világ végéig igéje és szent lelke által magának egy kiválasztott gyülekezetet gyűjt egybe. És ennek a legnagyobb ajándéka az, amikor egy ember elmondhatja magáról, hogy ennek a csapatnak én is élő tagja vagyok, és hiszem, hogy örökké az is maradok. És mi azzal a reménységgel vagyunk itt most mindannyian együtt, hogy Zsófival együtt ti is ennek a csapatnak, ennek a közösségnek élő tagjai vagytok, és örökre azok is maradtok. Tudjátok, a keresztség az olyan, mint amikor valaki útlevelet kap, hogy utazhat. De ennek csak akkor van értéke és van értelme, hogyha az ember vállalja, hogy útra kell. És fölkeresi azt a célt, ahová az útlevél érvényes. Az Úr Jézus ilyen különös dolgokat mond a tanítványainak, és ezeken keresztül most nekünk, hogy tanítsátok meg az utánatok jövő nemzedéket az Úr útjára. Hívjátok föl a figyelmet arra a 21. században is, hogy annyi veszély van ebben az életben, hogy mi ettől nem tudjuk megóvni a gyermekeinket. Képtelenség. De arra is hívjátok föl a figyelmét, hogy van megoldás. Nem nekünk kell védőszárnyat vonni a gyerekeink fölé, hanem ezt megtette helyettünk az Úr Jézus Krisztus, amikor vállalta, hogy minket is elfogad, mi is tagjai vagyunk az ő csapatának, az ő közösségének, és bennünket is az ő védő, óvó szeretete ölel át. Erre figyeljetek majd Zsófi nevelésénél, hiszem, hogy sok örömöt tartogat az Isten számotokra még az ő felnövekvő életében, de nagyon nagy a felelősségetek, áthárítatlanul nagy, hogy ne csak a szellemi ismeretekre tanítsátok meg őt. Nem elég az, hogyha tud írni, meg olvasni, meg számolni, hanem nagyon fontos, hogy tudja, hogy hol van a lelki otthona. Hova mehet haza, hogyha baja van, ha bánata van, ha lelki problémái vannak? Soha ne legyetek sem ti, sem Zsófi lelki hajléktalanokká. Tudjátok, hogy van otthon, van haza, és ebben ez a közösség is most segítségetekre van. Mindannyian felajánljuk a segítségünket, mutatjuk az utat, mert erre kaptunk megbízást. És hogy ezt ti most elvállaljátok, nyilvánítsátok ki szándékotokat, és kérlek, hogy mielőtt a keresztség sákramentumát kiszolgáltatnám, két kérdésre válaszoljatok, lelkiismeretesen és hangosan. Azt kérdezem először, akarjátok-e, hogy Zsófi a keresztség sákramentuma által Krisztus szövetségébe, a keresztjén Anya Szent Egyházba befogadtassék? Akarjátok-e?
Akarjuk.
Azt kérdezem másodszor, hogy így éritek-e, hogy Zsófit úgy nevelitek, illetve neveltetitek, hogyha felnő a konfirmációban, majd ő maga fog vallást tenni hitéről a gyülekezet színe előtt. Így éritek-e?
Igen.
Gyertek, testvéreim, tegyünk vallást valamennyien győzedelmes hitünkről, és mondjuk el együtt fennhangon az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes keresztjén Anya Szent Egyházat, szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Gyertek testvérek, imádkozzunk! Urunk, köszönjük neked azt az örömöt, ami ott lehet a szívünkben, hogy ezt a kislányt idehozhattuk a te színed elé, és kérhetjük, hogy öleld be őt is a te közösségedbe, a te egyházadba. Köszönjük az eddigi élet útját, és köszönjük azt a távlatot, amit te társz elé, hiszen olyan csodálatos, hogy nem vagyunk kiszolgáltatva sem a végzetnek, sem semmiféle emberi hatalomnak, mert olyan Urunk van, akié minden hatalom menjen és földön. Téged kérünk, Urunk, hogy vigyázz Zsófikára, te adj számára egészséges testi és lelki növekedést, többre jutást, és add, hogy valóban megismerjen téged, és elfogadjon téged élete megváltójának, Urának. Könyörgünk, adj erőt családjának, szeretteinek ahhoz, hogy ebben a szellemben, ebben a lelkületben neveljék őt a te dicsőségedre és saját maguk örömére. Amen. Keresztellek téged az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr Jézus Krisztus áldó szeretete legyen te veled most és minden nap a világ végezetében. Amen. Most pedig testvéreim, átadom a keresztelési emléklapot, ami dokumentálja, hogy a keresztség sákramentumában részesült a ti kislányotok, legyen valóban útlevéllé az ő számára is, a ti számotokra is. Kérem a gyülekezetet, hogy helyet foglalva közös énekléssel folytassuk Isten tiszteletünket. Énekeljük testvéreim a 209. számú dicséret verseit. A 209. dicséret valamennyi versét énekeljük el. Úgy kezdődik az első verse, hogy tökéletes volt minden tekintetben. Úr szent éve, teljes szent államosság, egy örök és igaz Isten. Amen. Szeretett testvérek, kedves gyülekezet, Isten igéjét Nehémiás könyvéből olvasom, az 5. fejezetből hallgassuk meg az 13 verset, helyünket elfogadjuk. Közben erősen zúgolódni kezdett a köznép és az asszonyok a júdeai honfitársaik ellen. Voltak, akik ezt mondták, fiainkkal és leányainkkal együtt sokan vagyunk. Gabonát kell kapnunk, hogy ehessünk és éljünk. Voltak, akik meg ezt mondták, zálomba kell adnunk mezőinket, szőlőinket és házainkat is, hogy gabonát tudjunk venni az éhségben. Voltak olyanok is, akik ezt mondták, mezőnket és szőlőnkre pénzt kellett kölcsönvennünk, hogy adót fizethessünk a királynak. És bár a mi testünk éppen olyan, mint honfitársaink teste, és a mi fiaink éppen olyanok, mint az ő fiaik, mégis rabszolgáknak kell eladnunk fiainkat és leányainkat. Vannak is már így eladott leányaink, de mi tehetetlenek vagyunk, mert mezőnk és szőlőnk már a másé. Amikor panaszkodásokat és ezeket a dolgokat meghallottam, nagy haragra indultam, és miután magamban meghántan vetettem a dolgot, felelősségre vontam az előkelőket, meg az előjárókat, és ezt mondtam neki. Ti kiuzsorázzátok honfitársaitokat. Azután nagy gyűlést tartottam ügyükben, ahol ezt mondtam nekik. Mi tehetségünk szerint visszavásároltuk júdeai honfitársainkat, akik eladták magukat a pogány népeknek. Ti pedig eladjátok honfitársaitokat, mert ők kénytelenek nekünk eladni magukat. Azok pedig hallgattak, és nem találtak szavakat. Akkor ezt mondtam, nem helyes, amit műveltek. Hát nem akartok Istenünk kérelmében élni, hogy ne gyalázzanak bennünket a pogány népek, ami ellenségei? Hiszen én, rokonaim és legényeim is kölcsönöztünk nekik pénzt, gabonát, mi elengedjük nekik ezt a tartozást. Ti pedig adjátok vissza nekik még ma mezőiket, szőlőiket, olajkertjeiket és házaikat, sőt, a kölcsönadott pénznek, gabonának, bornak és olajnak a kamatát is. Azok így feleltek, visszaadjuk, nem követelünk tőlük semmit. Úgy teszünk, ahogy te kívánod. Ekkor összehívtam a papokat, hogy eskessék meg őket, hogy így fognak eljárni. Majd kiráztam ruhám ráncait, és ezt mondtam, így rázzon ki Isten minden embert a házából és vagyonából, és ilyen kirázott és üres legyen mindenki, aki nem teljesíti az ígéretet. Az egész gyülekezet áment mondott rá, kísérte az Urat. A nép pedig ezenünk járt el. Boldogok, akik Isten igéjét hallgatják, azt befogadják, és megtartják. Gyertek, testvérek! Úrunk, olyan csodálatos újra és újra átérni azt a semmihez sem fogható ajándékot, hogy amikor a te nevedben összegyűlünk, akkor mindig egyel többen vagyunk. Köszönjük, hogy ma is ebben a csodában lehet részünk, hogy téged is itt tudhatunk a középen. Köszönjük, hogy elfogadtad a hívásunkat, és köszönjük, hogy nem csak eljöttél, hanem tele marokkal ajándékozol mindannyiunkat. Arra kérünk, Urunk, hogy nyisd meg a szívünket, a fülünket, az értelmünket, és engedd, hogy a te szabad megtalálja az utat mindannyiunk életéhez, és engedd, hogy meggazdagodjon, lelkileg feltöltekezve mehessünk tovább azon a úton, amelyre te rendeltél minket. Úr Jézus Krisztus, kérünk, áld meg Isten tiszteleti közösségünket, szenteld meg az ígét, szenteld meg mindannyiunk életét. Kedves testvéreim, énekléssel készüljünk az ige hirdetésre, mégpedig énekeljük együtt a 168. számú dicséret első versét. A 168. dicséret első verse így kezdődik: Ó, Atya Isten, irgalmas lelkünk! Amikor azonban meghallotta,
hogy a hazatér zsidó nép ilyen óriási nyomorban ér odahazat, összeszorult a szíve, odaállt a király elé, és szabadságot kért, hogy hadd menjen haza, és hadd segítse ő is Jeruzsálem falainak a felépítését. És talán emlékeztek még rá testvérek, hogy épült is a fal, szépen annak rendje és módja szerint, és ő nem vette észre, hogy mindezen közben valami miatt mérhetetlen keserűség, mérhetetlen fájdalom nőtt föl egyre magasabbra az embereknek. Annyira az építkezésre koncentrált, hogy nem vette észre, hogy mi történik az emberek között. És mindennek az volt az oka, hogy a fogság miatt éveken keresztül egyszerűen képtelenek voltak arra, hogy földet műveljenek, és kiderült, hogy a föld elvadult, újra kellett kezdeni mindent, sovány volt, nem adott termés, közben az éhes száj egyre több lett, fokozódott a nyomorúság, és ahogy az lenni szokott, mi is átéltünk már ilyen hasonló, hogy megjelentek a nyomorúság vámszedői. Mert abban az időben is voltak, akiknek volt pénzük, és mivel a szegények rászorultak, hogy kölcsön kérjenek, kölcsön adtak, de nem csak úgy egyszerűen, hanem uzsora kamatra. Mivel a szegények egyre szegényebbek lettek, nem volt más, hogy eladják a földjeiket és a kertjeiket, hogy törleszteni tudják az adósságot, és egy idő után már odáig züllöttek, hogy a saját gyerekeiket is zálogba adták. És mivel semmi esély nem volt arra, hogy a helyzet rendeződjék, sőt egyre távolodott egymástól a módos réteg, a vékony módos réteg és a sokkal nagyobb, szerencsétlen, nagy létszámú, elszegényedett csoport, ezért a keserűség óriási volt. És mivel a város falának az építése nagyon fontos közös ügy volt, ez a felszínen összefogta a népet, és mindenki ment dolgozni, de közben összeszorultak, összecsikorzultak a fogak, és megösszökölve szorultak a kezek, és csúnya dolgokat gondoltak az emberek egymásról. És amikor ezt meghallotta Nehémiás, akkor rendkívül haragra gerjedt, el se tudta képzelni, hogy hogy lehet ilyet tenni. Ebben a helyzetben képes az egyik testvér a másikot rabszolgának eladni, meg megvenni. Képes a szegény még szegényebbé tenni, képes a munkanélkül pénzhez jutni, miközben itt most egymást kellene segíteni, és minden egyéni érdekről le kellene mondani, hogy a közös nagy cél végre megvalósulhasson. Rettenetesen elkeseredett, haragra gerjedt, de nem maradt meg a haragnál, hanem ahogy mondja, gondolkozni kezdtem és magamba szálltam, és ezek után összehív egy óriási népgyűlés, és ezen a gyűlésen nyíltan elmondja, hogy mi a baj. És kiadja a jelszót, tessék elengedni a kamatokat mindenestől. Az elzálogosított ingatlanokat még ma, ahogy mondja, adjátok vissza, arról nem is beszélve, hogy a rabszolgaként dolgozható gyerekeket is vissza kell adni a szüleiknek, hiszen a testvéreiteknek a gyerekeiről van szó. Sőt, amit kölcsön adtatok, azt se kérjétek vissza, hanem jelképesen tartsatok meg 1%-ot magatoknak. A többit adjátok vissza. És tudjátok, hogy mi volt erre a válasz. Csodálatos, ahogy egy emberként azt mondják, visszaadjuk. El tudtok ilyet képzelni, testvérek? Visszaadjuk, és nem követelünk tőlük semmit. A biztonság okáért Nehémiás még meg is eskedte őket, és ellenőrizte, hogy még ma elkezdődjenek a birtokviszonyok rendeződései, és mindenki visszakapja a maga kis kertecskéjét. Nem kétséges, azt hiszem, itt előttünk sem, hogy ilyen csodát csak az Isten tud véghez vinni. Ilyen lelkületű emberek, akik ilyesmire képesek, ilyen nagy vonalúvá váljanak, és ilyen egységesen az egész nép engedjen egy ilyen kérésnek, felhívásnak, hogy engedjük el, ez emberi erővel nem működne. Testvéreim, az Isten ma azt bízta rám, hogy Nehémiás magatartását igyekezzen mindannyiunk számára példaként fölragyogtatni. Mert ezután a nagy döntés és esküvőtétel után mondta ezt a néhány mondatot, egyébként soha nem dicsekedett és ne emlegette a maga tetteit, szinte titokban élte a maga hívő életét, és ennek a gyümölcseit az egész nép élvezhette. Itt azonban olyan helyzet alakult ki, hogy kénytelen előjönni azzal, amit ő igyekezett lelkületben képviselni. Elmondta, hogy figyeljetek ide engem, ide a király helytartónak küldött. A helytartónak pedig nagyon sok mindenhez joga van. De én nem éltem a jogaimmal. A korábbi helytartók, akik előttem voltak, megterhelték a népet, 40 ezüst seker értékű, óriási nagy összegű vagyont szedtek össze minden családtól, a legényeik is hatalmas tudtak rajtuk. De én nem tettem így, mondta Nehémiás, mert én Isten félő vagyok. Ez volt az indok. Azért nem tettem így, mert én Isten félő vagyok. Sőt, veletek együtt építettem a falat, és a legényeim is részt vettek a közös munkában. Döbbenetes, ahogy reagál a nép arra, amikor észreveszik, hogy a felszín alatt milyen súlyos bűnök vannak. Ezt nem szabad szó nélkül hagyni. Épül a fal, dolgozunk, látszólag minden egységes, szép, mindenki részt vesz, úgy tűnik a külső szemlélő számára, hogy működik a dolog, és közben a háttérben gyilkolják meg, tönkreteszik egymást. Egyre nő a keserűség. És két részre szabad, kicsi csapat, és ki tudja, hogy hány felé fog még tagozódni, egyszerűen nyomorúságok, bűnök miatt. Mohóság, önzés, szeretetlenség, pénzsóvárság és egyéb bűnök miatt. És ezt nem szabad engedni, hogy megosztottak legyünk, hogy szemben álljunk egymással. Ez valami óriási tragédia, veszélyes állapot. És Nehémiás ezt érzékelte, és azonnal orvosolta is. Nem számít, inkább álljon le a munka egy-két napig, de először hozzuk rendbe a dolgainkat, mert nem lesz áldás a munkánkon. És itt érdemes mindjárt elgondolkozni azon, testvérek, hogy vajon jellemezett minket ez a fajta érzékenység. Egyáltalán az a készség, hogy észrevegyem, hogyha valami nincs rendben. Hogyha valami szemét került a képezetbe, piszok került a képezetbe. És azt nevezzem nevén, akkor is, hogyha az az én bűnöm, annál inkább. A lappangó rejtett nyomorúságokat ismer, azok nyilvánvaló következményei tönkreteszik az egész népet. Ó, de sokszor van ez így, testvérek, hogy a felszín alatt ott van a fölhalmozódott keserűség, nyomorúság, pedig a felszín olyan szép, minden rendezett, minden jól megy, minden működik, nem látszik semmi a mögöttesből. Emlékezzetek rá, hogy az Úr Jézus milyen kemény szavakat használ, amikor a farizeusoknak azt mondja, hogy a ti kirakat életetek mögött mennyi rothadás és mennyi bűz van. Képzeljétek el a jelenetet, hogy beszélget a kedves társaság, okos, magasztos dolgokról van szó, mindenki a legudvariasabb mosolyát akasztotta föl magára, és közben mindenkinek megvan a véleménye a többiről. És ez nem éppen hízelgő. És közben a felszín pedig arról szól, hogy nagy elismeréssel adóznak a magas rögtű gondolatoknak, és észre se veszik, és nem utálják meg magukat, amiatt, hogy a szívükben pedig az van, hogy pukkadjék, vagy pusztuljál, vagy tűnj el az utamból. Ami ott lappang a felszín alatt, az észrevétlen, hiszen olyan szép minden, olyan udvarias, látszólag zavartalanul történik minden. Egy másik jelenetben folyik egy tárgyalás, komoly, korrekt módon, ahogy ezt ma mondani szokták, minden mesterenségre is, és közben már előre rég megegyeztek mindenben. Úgy csinálják, mintha most találnák ki. De már megkötötték a boltot, már mindenki zsebre tette a magáét, úgy teszünk, mintha itt dőljének el a dolgok, és mindezt természetesnek tartja mindenki, széttárjuk a kezünket, hogy hölgyeim, uraim, ilyen az élet. Nem lehet másképp. Ez azonban testvérek megfertőzi a közéletet, szétrágja az emberek idegrendszerét, és ennek a következménye az, hogy alacsonyabb lesz az átlag életkor. Közvetlen összefüggés van a megtűrt bűn, a megszokott aljasság és az élet megrövidülése, megszegényedése és tönkretétele között. Ezt nem árt tudnunk. A harmadik jelenet szerint egy látszólagos mintacsaládban előttünk, akik templomba is járnak, a gyerekeik is jönnek, és közben némelyikük, vagy talán mindenki egyedül érzi magát, és ezt már annyira megszokták, hogy természetesnek tartják. Le is mondtak már arról, hogy változtatni lehessen. Mindenki régi sérelmeket hordoz magában, amiket soha nem beszéltek meg, soha nem bocsájtottak meg, és soha nem tisztáztak. És ott van a keserűség a szívekben, mint Nehémiás embereinek. Vagy akár beszélhetnénk a gyülekezetről is, ahol szép gyülekezetben ülünk együtt, hallgatjuk együtt az ígét, és csak az Isten tudja, hogy mik azok a bűnök, amiket ugyanúgy folytatunk majd, amikor innen kimentünk, mint ahogy eddig tettük. Nem akar az ember változtatni. Nem azért jött ide, hogy más emberré váljék. Még csak azt tényleg, hogy valamit abba kelljen hagyni, vagy valamit végre el kellene kezdeni, amit az Isten parancsol. A lényeg az, hogy voltunk templomban. A többi nem érdekes. És így tovább, és így tovább. Lehetne sorolni, de az Isten nagy ajándéka, ha valakinek olyan érzékenységet ad, amikor fölsziszen és rendezni akarja a rendezetlenséget, mert nem lesz áldás a fal építésén, ha nem rendezzük. Nem Nehémiás tudomásul veszi, hogy ez így van, ebben a helyzetben másként nem lehet, maradjon a keserűség, maradjon minden. Ez rettenetes lett volna. Ez szörnyű, mint amit Nabukodonoszor csinált, amikor lerombolgatta a falakat. A falakat újra lehet építeni, De ha ez a lappangó bűn az megmarad a mélyen és nem jön a felszínre, hanem a hosszú távon rettenetes következményei lesznek. És ezért hívja össze a gyűlést, és ezért számít arra, hogy az Isten cselekszik. És az Isten valóban hatalmasan cselekszik, mert az emberek szívében megbánás van, és a tragédia elhárult. Ennek kapcsolatban egy apró emberi tulajdonságot szeretnék most nagyító alá tenni, mégpedig ezt, amit Nehémiás így mondott, hogy nem éltem a jogaimmal. Én nem tettem úgy, mint mindenki más. Az Isten iránti feltétlen engedelmesség arra indított, hogy nem éltem a jogaimmal, amikkel egészen természetes módon élhettem volna. Gondoljátok el, hogy őt a király helytartónak nevezte. A király képviselője volt, és ez olyan jogokat tartogatott, gyakorlatilag azt csinálhatott volna, amit akar. Papírjai voltak erről, felhatalmazása, parancsa, az adó egy része neki járt volna, neki kellett volna beszedni a néptől, a szolgálói, a legényei adószedők is voltak, neki és egész családjának és udvar tartásának az adókból járt volna a megélhetés. De én mindezzel nem értem. Képtelenségnek tartotta, hogy ebben a helyzetben, amikor valakinek nincs meg a napi betevő palacsa, akkor szeressen be azt, amit megehetne. Fordítva történt, amit segíteni tudok, segítek. Egyáltalán nem szedünk adót a magunk számára. A királynak járó adót nyilván be kell szedni, mert jobb a békesség, de a maga számára eszébe se jutott. Az elődei mindezt csinálták, de én nem tettem így. Magasabb szinten gondolkozik. Őt másfajta normák igazgatják, egész más tart természetesnek, és ennél sokkal magasabb az, ami kedves az Istennek. Ilyen egyszerű szempontok vezették, ahogy hallottuk, hogy én nem követtem a helytartóknak járót, nem követeltem a kenyeret, mert nehéz munkát kellett végezni a népnek. Én nem vettem magamnak semmit sem, én nem gazdagodtam meg a ti pénzetekből. Én egy tagja vagyok a népnek, egészen új szövetségi magaslatokon jár ez az ószövetségi történet, mert mi tudunk valakiről, aki itt járt közöttünk, és aki nem tekintette zsákmánynak, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem megüresítette magát, szolgai formát vett föl, emberekhez hasonló lett, megalázta magát, és engedelmes volt halálig, mégpedig a keresztvának haláláig. Ő se élt a jogaival. Nemhogy nem élt vissza, de nem is élt azokkal, mert ezzel teljesítette az Isten parancsát. Neki a küldetése és a küldője mindennél fontosabb. Hallottam egyszer valakitől, hogy egy férfi egy konferencián vett részt, ahol hitre jutott, megtért, és amikor visszament hétfőn a munkahelyére, akkor az első dolga az volt, hogy rohant be a főnökhöz, és egyszerű kerepetlen szavakkal elmondta, hogy főnök, én a múlt héten óriási dolgokban részesültem, az Isten megbocsájtotta a múltamat, újat kezdtem ő vele, új életem van, megtértem. Mire a főnök úgy foghegyről visszaválaszol, megtér, én már 8 évvel ezelőtt megtértem. Mire a mi emberünk azt mondta, bocsánat főnök, én ezt nem vettem észre. Nagy baj. hogyha nem lehet észrevenni. Mert akkor nem volt megtérés. A megtérés azt jelenti, hogy megváltozik a gondolkodásod. Az Isten nélküli gondolkodás és az abból következő életvitelt le tudom tenni, és újat kezdek. Ne ehhez igazodjatok, mondja itt Pál, hanem legyen bátorságotok másként élni. Mert én máshoz tartozom, nekem más parancsol, és örülök, hogy ő parancsol nekem. Egy alkalommal egy gimnazista fiatal állt elém, és kérdezte, hogy tudom-e én, hogy minden gimnazista, minden középiskolás fiát. Mondtam, hogy biztosan tudom, hogy nem. Mert vannak gimnazista ismerőseim, akik nem isznak. De hát akkor tudom-e én, hogy mindenki már a házasság előtt összefekszik egymással. Azt se csinálja mindenki a házassága előtt, mernek másképp élni. És ezeknek veszi majd igazán használt a közösség, mert ezekre nem költeni kell, hanem ezek értékteremtő emberekké válnak. Drága testvéreim, benne élünk mi is ebben a világban, sok minden ránk terhelődik, de merünk-e mások lenni és merünk-e mások maradni akkor is, hogyha a világnak megvan erről a véleménye, mert tudjuk, hogy megvan a véleménye. A legfontosabb tehát is, hogy ne Éliás kimondja a vallomást, hogy de én nem. Nem élt a jogaival, azért, mert Istennek akar kedves lenni. Még két dologról szeretnék nagyon röviden szólni. Az egyik az a kérdés, hogy miért nem ért. Azért nem, mert én Isten hívő vagyok. Ennyi a magyarázat. És ez bőven elég. Tudjátok, hogy mit jelent az, hogy Isten félő? Azt jelenti, hogy Isten a legfőbb tényező. Mindent ő határoz meg, nem csak a vallásos jellegű dolgokat, hanem minden. Ő a döntőbíró. Az az alapmagatartásom, hogyha dönteni kell, akkor Istenre nézek, mert ő határoz meg mindent. Mi az, amit ő jónak tart, és mi az, amit ő nem tart jónak. És nem engedményeket akarok elérni, mert Isten félő vagyok, és Istennel nem alkudozni akarok, hanem neki engedelmeskedni szeretnék. Több mint 50 éves lelkipásztori szolgálata van mögöttem, és nagyon sok olyan vallásos emberrel találkoztam, akik állandóan engedményeket akartak kicsikarni az Istentől. Az egyik kezemmel fogni az Isten kezét, a másik kezemmel pedig kapaszkodni másfajta Istenekbe. Nem megy a kettő együtt, testvéreim. Tessék tudomásul venni. Az Isten félő ember elengedi, és mindkét kezét kinyújtja az Isten felé, és csak tőle kell az ajándék. Szereti őt teljes szívétől, teljes lelkéből, és nem fél meg ott más. Ha teljes szívéből őt szereti, akkor nincs más. Akkor nincs alternatíva. Eszembe jutott az Ószövetségi Józsefnek a históriája. Gondoljátok el, hogy micsoda kényes helyzet lehetett az, amikor a főnökének a felesége Potifárné megkörnyékezte őt. És tudjátok, mit mondok? Mi módon védkezném én az Isten ellen? Ő is emberből volt, őt is el lehetett volna csábítani, de nem kockáztatja. Azt mondják az emberek, hogy hát hol van az Isten? Nem lehet őt látni. De hogy nem lehet. Nagyon is lehet. Mert az Isten félő ember mindig az ő színe előtt van. És mindenek ott tudja az Isten tekintetét. És lemond a jogairól, mert Isten félő. Engedjétek meg, testvérek, hogy föltegyem a kérdést, hogy te, aki most itt ülsz, Isten félő vagy. Arra kérlek, hogy ne hamarkodjuk el a választ. Az Isten félő embernek, Isten, Isten, vagyis életének minden kérdését az Isten szabja meg. Az Isten félelem, az meglátszik. Egy Isten félő embernek nem kell azt mondani, hogy bocs főnök, én nem vettem észre, hogy te megtértél. Az első mondatnál meglátszik, mert annak illata van. A Krisztus jó illata áll az ilyen emberből, ahogy Pál apostol mondja. Gondolkozzunk ma azon, hogy merünk-e másként élni, mint a körülöttünk lévő világ, éppen a körülöttünk lévő világ érdekében, meg az Istennek való engedelmesség jegyében. Készek vagyunk-e lemondani akármiről? Arról is, amit úgy a szívünkhöz lőtt, de az Istennek nem tetszik. Nem köszönt előre? Hát akkor majd én köszönök neki előre. De hát bocsánat, én vagyok, és sorolni szoktuk a rangunkat, meg az életkorunkat, meg akármit, ami miatt nagyobbak vagyunk. Nem akarok nagyobb lenni. Merünk-e mások lenni, és készek vagyunk-e lemondani a jogainkról? Nagyon meg kellene ezt vizsgálni, egészen konkrétan testvérek. És a másik ez, hogy valóban Isten félők vagyunk-e, elég-e indoklásnak, hogy de én nem teszem, nem mondom, nem csinálom, mert Isten félő vagyok. És ez az egész életemet összefoglalja. Mert ennek tartalma van. Olyan fontos lenne pozitív példát mutatni ennek a mi világunknak. Mert az kevés, hogy mit nem csinálok. Néha sorolják az emberek, hogy nem öltem, nem loptam, nem csaltam. Ne haragudjatok, ez így általában nem igaz a bibliai mérték szerint. De mit csinálsz? Ez a kérdések kérdése. Mit csinálsz? Nem az az érdekes, hogy mit nem csinálsz. Nehémiás azt mondja, azt nem, amit a világ. Viszont teszem azt, amivel az Isten megbízott, és ami a többiek érdekében való. Mezőt nem szereztek, de a közös falat építjük. Olyan jó lenne ebben a kapzsi, önző, öntelt, istentelen világban ezt a lelkületet fölmutatni. Kitverőcén is akár. És ez a szellemiség, én tudom, hogy ma vadidegen. Nem ez a trendi. De bocsássatok meg, az Isten minket erre akar elsegíteni. Azért, mert az Úr Jézusra is ez a jellemző. Olyan jó lenne, hogy te nálunk is jellemző lenne. Amen. Válaszoljunk, testvéreim, a Ige szavára, a 294. számú dicsére, második versének eléneklésével, Jézus menedéken, hű oltalmad néken, te vagy egyet. bennünk is ott van az a fajta kettősség, hogy fontos vagy, ami számunkra, de fontos az is, amit a világ kínál és amit a környezetünk diktál. És kapkodjuk a fejünket jobbra-balra, és olyan sokszor elbizonytalanodunk, eltanástalanodunk. Nem merjük radikálisan vállalni azt, amit te adsz elénk, hanem olyan hasadt állapotban tesszük a dolgainkat és éljük mindennapjainkat. Urunk, olyan jó lenne, ha te gyermekeidnek az egyszerű, őszinte, tiszta és becsületes életét élni. Akkor is, hogyha mindenki másként él, és akkor is, hogyha mindenki lenéz és lekicsinyel és vigyezt ránk. Segíts, Urunk, hogy legyen fontos számunkra, hogy mi a te akaratod, és ne az legyen az elsődleges szempont, hogy hol van a mi hasznunk. Tégy példává, tégy értékőrzővé, tégy útjelzővé bennünket, Urunk, ebben a világban. Kegyelembe szorul gyermekeidként állunk előtted, és arra kérünk, hogy vezess a te útadon, még úgy is, hogyha mi nem arra akarnánk menni, de magad légy az út mindannyiunk számára. Amen. Mi a kérdés, aki a mennyekben van, szenteletesség a mennyekben, jöjjön el a te országod, legyen el a te akaratod, amint a mennyben, úgy a föld is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne légy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindenekké. Mindezek után testvéreim, az Úr Jézus Krisztus áldott kegyelme, szeretete és Szent Lelkének ereje legyen mindnyájatokkal.
Amen.
Kérem a gyülekezetet, hogy helyet foglaljon.
Szeretettel köszöntöm mai délelőttünkön gyülekezetünket. Hálás vagyok, hogy ma is itt vagyunk ennyien, és nagyon örülök a keresztelőnek, a keresztelős család felé, mondom, szeretettel látjuk. Valóban úgy, hogy elhangzott mindenkor az egész családot, mindenjukat. Én szeretném Fornai Miklós esvéres úrnak megköszönni a szolgálatot, és nem csak ma itt, hanem az egész nyáron is, amikor újra és újra szolgáltál, és októberben is kétszer, Nehémiás gazdag könyvből. Köszönjük szépen Istenben, és őrizzen, tartson meg jó egészségben, békességben, és amit beszéltünk is, de mondom a gyülekezet előtt, hogy hát időnként nyilván lesz, amikor én is valahol vagyok, és köszönettel fogadjuk, ha akkor is számíthatunk a szolgálatodra. Szeretnénk egy picit és nagy tiszteletű asszony is, kérem szépen, hogy ezt a kis virágocskát fogadja. Köszönöm. A hirdetésekben hirdetem elsőképpen az adakozást. Az adakozást Isten igéjével, az Isten igéje, ezt mondja az apostolok cselekedeteiben, hogy jobb adni, mint kapni. Isten áldjon meg bennünket az adakozás gazdagságában is. Alkalmainkat hirdetem. Vasárnap 10 órakor szokás szerint Isten tisztelet, párhuzamosan együtt gyermek Isten tisztelet. Kedden a konfirmáció sora ezen a héten el fog maradni, úgyhogy ne jöjjetek, ne tolongjatok, majd következő kedden várlak benneteket. Pénteken 8 órakor babamama kör lesz a teremben. Holnap, hétfőn, délután 3 órakor lesz a lelkészi hivatal átadás átvétel, egyházmegyei küldöttség érkezik, ennek megvan a nagyon szép rendje, menete, holnap 3 órakor történik meg az átadás átvétel. A presbiter testvéreket várjuk erre. Van 2 meghívásunk is. Az egyik Fótra szól, ahol a Fóti gyülekezet Gárdonyi Zoltán énekkara 120 esztendős az idei évben. Ebből az alkalomból november 15-én pénteken este 6 órakor lesz a Vörösmarty Művelődési Házban koncertjük. Ha valaki szívesen megy, szeretettel várnak bennünket, vagyis minden érdeklődőt. Valamint van egy másik meghívás, amit nem sikerült pontosítsak, de feltétlenül jövő vasárnapra szól. 20 esztendős a 100 halombattai református templom, és ennek lesz háladó Isten tisztelete délelőtt, 10 órai vasárnap délelőtt, 10 órai kezdettel. Tudják, hogy vasárnap délelőtt mindenhol Isten tisztelet van. Ha valaki mégis menne, szeretettel látják egyfelől, másfelől meg velük együtt örvendezünk és adunk hálát, hiszen nagyon nagy dolog volt. Én ott voltam az alapkő letételen, mikor az alapkő letételtelt, az már 21-22 évvel ezelőtt volt. Nagyon nagy dolog volt akkor az, hogy odáig érhettünk, és ma hálát adhatunk érte. A presbiter testvérek felé szeretnék annyit mondani és kérni, ha nem muszáj nagyon gyorsan hazaszaladni, akkor mondjuk az esőre való tekintettel vagy a cintériumban, vagy a teremben egy 10 percre maradjunk itt, amikor véget ért az Isten tisztelet, egy-két dologról beszéljünk, ami nagyon fontos és aktuális. Köszönöm szépen! Az Isten tiszteletünk befejezéseképpen a 396-os számú dicséretet fogjuk énekelni. A 396-os számú dicséretünk így kezdődik. Ébredj, bizonságtévű lélek, a várfalakra őrök álljanak. A 228-as dicséret dalamára énekeljük, mind a 3 versét énekeljük el, ezt követően zárásképpen a himnuszt fogjuk énekelni.
Thank you. bocsánat, mindjárt Isten benne.